Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyek, urak! Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük, hogy hova lehet még egyáltalán utazni, majd Közép-Amerikába is ellátogatunk, legalábbis ahova lehet, ez Costa Rica lesz, de csak egy kicsit oda sandítunk, meg reménykedünk abban, hogy nem sokára majd lehet szabadon utazni. Aztán megnézzük azt, hogy milyen korlátozásokkal kell számolniuk azoknak, akik utazni vágynak és külföldre akarnak menni. Aztán pedig a műsor második felében Törökország csodáit fogjuk bebarangolni, hogy egy kicsit kimozduljunk azért itthonról, legalább képzeletben. Tartsanak velem! Rengeteg e-mailt kapok minden nap olyan utazni vágyóktól, akik szeretnének már egy kicsit kimozdulni. Nos, ugyanazt tudom szinte mindegyikre válaszolni, hogy a külföldre utazás turisztikai célból nem javasolt, és a mostani helyzetben, amikor látjuk azt, hogy Európa számos országa szigorít, és a világ nagyon-nagyon komoly turista országai is azt mondják, hogy nem fogadnak vendégeket, mert annyira drámai a koronavírus helyzet, igazából legjobban teszi mindenki, hogyha vagy a belföldi pihenésre koncentrál, vagy pedig otthon marad, és nem vállalja fel annak a kockázatát, hogy esetleg megbetegszik. De hát természetesen vannak, akiknek szinte muszáj utazni, és ők beszámolnak aztán izgalmas kalandokról. Egyik ismerősöm például, aki kanadai állampolgár, Dubajba, helyesebben Dubajból Abu Dhabiba ment el megbeszélésre. Nos, összességében a hazafelé útja 15 napig tartott, nagyon bonyolult módszerekkel. Hallhatták Önök is az Inforádióban is, hogy a Budapest-Dubaj járat is újraindult az Emirates esetében, tehát a repülőjárat már működik, és szerdánként, illetve szombatonként elindulnak a járatok, de ez korán sem azt jelenti, hogy korlátozás nélkül be lehetne menni turisztikai célból például Dubajba vagy Abu Dhabiba. Először is ahhoz, hogy felszálljunk a gépre, szükség van egy 4 napnál nem régebbi negatív PCR-tesztre. Aztán utána az ismerősömet egyébként, aki igénybe vette az első járatok egyikét, letesztelték még egyszer az érkezéskor a repülőtéren. Azt követően, ha közúton Dubajból Abu Dhabiba ment volna, akkor egy újabb PCR-tesztet kellett készítenie, és visszafelé pedig szintén kötelező PCR-teszt rengetegen kell átvergődni, úgyhogy egyáltalán nem egyszerű a történet, és még elvileg bizonyos kötelező karantén előírások is életben vannak továbbra is, tehát egyáltalán nem olyan egyszerű ez a történet. Az országba belépéskor, az Egyesült Arab Emirátusokba belépéskor ki kell tölteni egy egészségügyi információval, illetve egy karantén intézkedéssel kapcsolatos űrlapot. Aztán kell egy COVID-19 DXB applikáció segítségével ugye egy ilyen űrlap kitöltése. Szükség van nemzetközi utas és balesetbiztosításra, ami azért nehéz, mivel hogyha a biztosító többsége nem köt biztosítást tekintettel arra, hogy a konzuli szolgálat honlapján a világországai turisztikai cél esetében a nem javasolt kategóriában vannak. Aztán ugye a negatív PCR-teszt, ezt már mondtam, úgyhogy a Magyarországra érkező személyeket érkezéskor újabb PCR-teszt elvégzésére kötelezik, tehát ezt nem többször ismétlem, hanem induláskor is, érkezéskor is PCR szükséges. Mikor felszállunk a repülőgépre, egyáltalán, hogy felszálljunk, ahhoz elkérnek egy negatív tesztet, és amikor megérkezünk, akkor pedig megint mehetünk saját költségünkön egy PCR-tesztet elvégezni, hogy mondjuk a városba bemenjünk, egy olyan szállodába, ahol el kell tölteni a kötelező ott tartózkodást. A tranzitáló utasoknak is, tranzit esetén is kötelező a 4 napon belüli negatív teszteredmény felmutatása, úgyhogy az egy dolog, hogy van légijárat, másik dolog, hogy miként tudjuk igénybe venni ezt, hát tényleg, akinek nagyon muszáj, az valószínűleg azért túlteszi magát ezeken a dolgokon. Ha például Abu Dhabiban valaki közúton utána be akar utazni, akkor 2 napon belüli negatív PCR-teszt kell, aztán a határon, most már ugye az autópályán, hogyha megyünk, akkor Dubaj és Abu Dhabi határa idézőles átlépés, akkor amihol egyébként korábban soha nem volt semmilyen ellenőrzés, ismét egy PCR-tesztet kérnek, és azon személyeket, akik kevesebb, mint 14 napja tartózkodnak az Egyesült Arab Emírségekben, de beutaznának Abu Dhabiba, időarányosan karanténra köteleznek, amely alatt kötelező lehet nyomkövető eszköz viselése is. Tehát például, hogyha valaki 6 napot tartózkodott Dubajban, úgy Abu Dhabiban további 8 napot köteles karanténban tartózkodni. Úgyhogy nem egyszerű, az biztos. És a karantén lejárta előtt 2 nappal kötelező ismételten egy PCR-teszt elvégzése. Hát, hogyha valaki ezt tudta követni, akkor megérdemli, hogy utazzon bátran, és az is biztos, hogy ez csak egy az intézkedés sorozatok közül, ami azokra vár, akik tényleg még most is próbálnak utazni, de hát vannak azért utazni vágyók, vannak, akik szeretnek világot látni ilyenkor is. Érdekes, hogy Közép-Amerikában kérdezték például, hogy ha el akar venni valaki Amerikába, akkor egyáltalán lehet-e valahova menni. Nos, november 1-től Costa Ricába már el lehet menni, tehát Costa Rica a turistákat fogadja. Viszonylag jó volt itt a járványhelyzet, hát reménykedhetnek benne, hogy azután is az lesz, hogy most azért nyilván a fanatikus utazni vágyók azok elmennek a világ különböző országaiból, hogyha nincsen kötelező előírás, kötelező karantén, meg mindenféle tiltás, úgyhogy oda még lehet menni, illetőleg Tájföldre is lehet menni, azzal, hogy Tájföldön először el kell menni egy karanténszállóba, lehetett pályázni karanténszálló minősítésre, hát gyakorlatilag szinte minden pályázó megkapta, mert hogy az a lényeg, hogy a járványügyi előírásokat itt betartsák az itt tartózkodók, és hogyha a megfelelő időt itt eltöltöttük, akkor utána már szabadon turistáskodhatunk, tehát akkor éri meg, hogyha legalább 30 napot szeretnénk Tájföldön tartózkodni, vagy esetleg még többet itt akarunk telelni, akkor nyilván ez is egy megoldási lehetőséget jelent. Egyiptomban szintén vannak azért turisták, és hát mekkora pech, hogy ugye három búvár vendég lement merülni, és megtámadta őket egy cápa, úgyhogy komoly sérüléseket szenvedtek mind a hárman, és barátaimmal arról beszélgettünk, meg hát e-mailen is kaptam több olvasótól jelzést ennek kapcsán, hogy hát végre nagy nehézségek árán ilyen olyan negatív PCR-tesztel, meg bonyolult légi úton elmegy valaki, hogy egy kicsit pihenhessen ilyen helyzetben is, amikor senki nem javasolja, hogy külföldre utazzon bárki, és aztán mégiscsak sikerül elvergődni a turista paradicsomba, és aztán lemerül első nap, és mindjárt megtámadja a cápa. Tehát ez aztán tényleg azt jelenti, hogy Isten nem akarja, hogy most utazgasson ott az ember. Nem egyszerű tehát a helyzet, és hogyha valakinek idézősen muszáj utazni, tehát gazdasági vagy egyéb okból tényleg el kell mennie, akkor is alaposan fel kell készülnie az utazást megelőzően. Hogy milyenek a repülőjegyárak? Hát hektikusak tényleg. Tehát az, hogy a légijáratokat hol törlik, hol nem, az csak egy dolog. A másik az az, hogy azt gondolná az ember, hogy fillérekért lehet utazgatni, mert hogy olyan sok hely van a gépen. Hát az igaz, hogy nagyon sok hely van a repülőgépeken. Ismerősömék mondták, hogy ők is elutaztak egy Budapestről induló járattal, és a 150 fős gépen 23-an utaztak, tehát hihetetlenül szellősen el lehetett lenni. De az is biztos, hogy amikor már valaki elutazott, akkor azért nem biztos, hogy olcsón tudta azt megtenni, mert nyilván a légitársaságok is úgy vannak azzal, hogy miért legyen olcsó jegy, hát most tényleg csak az utazik, akinek nagyon muszáj, ha meg nagyon muszáj, akkor úgyis kifizeti akkor is, hogyha drágább a jegy, úgyhogy nem filléres a légi utazás, ne gondolják, hogy a mostani helyzetben 5 forintért lehet repjegyet kapni, hát majd gondolom akkor lehet 5 forintért kapni idézőjelesen, amikor ismételten mindenki berobban a turizmusba, mert már nem a koronavírus járvány robban be, hanem inkább az utazni vágyók hada. Európában nagyon-nagyon komoly szigorítások éptek életbe számos helyen, mint tudják Franciaországban már este az utcára se tudunk csak úgy kimenni. Németországban is szigorítottak, a szlovákiai szigorításokról is beszámoltunk már itt az Inforádióban, tehát látjuk azt, hogy ahogy itt a második hullám a járványnak egyre több áldozatot követel szerte a világban, meg egyre többen megbetegszenek, így egyre komolyabbak a szigorítások a saját állampolgárokkal szemben, és hát a beutazókkal szemben meg pláne. Úgyhogy nem véletlen az, hogy nem javasolják a külföldre utazást. Ugyanez igaz a síelésekre is, hiszen Ausztriában ugyan készülnek a síparadicsomok mindenféle biztonsági előírásokkal arra, hogy azért jönnek majd a vendégek más országokból, de hát egyelőre a külföldi síelést sem javasolja nagyon sok ország a polgárainak, pontosan azért, mert olyan az egészségügyi helyzet, hogy azért ez komoly kockázatokat rejthet magában. Komoly a helyzet Olaszországban, az úttesteken leterített abroszokkal tiltakoztak az olaszországi éttermek, bárok, presszók tulajdonosai, meg az üzemeltetői a nagyobb városokban a kormány által elrendelt este 6 órai zárás ellen. A római Panteón előtti téren például általában rengetegen vannak teraszos kávéházak és éttermek, nyüzsgő személyzet. Itt 10 nagy fehér abroszt terítettek le a kockakövekre, és tányérokat, poharakat, evőeszközöket tettek ide, és minden darabot lefelé fordítottak, azt jelképezve, hogy hát a feje tetejére állt a szakma, a vendéglátás meg az idegenforgalom. Összesen 24 városban voltak ilyen furcsa akciók Olaszországban. A taxisok is tiltakoztak Olaszországban sok helyen, de a lezárt edzőtermek és uszodák képviselői is demonstráltak. Az olaszok minden esetre már alig-alig mozdulnak ki esténként otthonról, de az olasz miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy ha járványgörbe alakulása miatt muszáj ilyen szigorú intézkedéseket megtenni, ellenkező esetben kezelhetetlenné válik a helyzet szerinte. Németországban szintén november végéig a vendéglátást, a kulturális szektornak az üzemelését felfüggesztették szinte, tehát tényleg nagyon szigorú előírások születtek itt is. A színházak, a sportegyesületek bevétel kiesésének 75%-át minden esetre Németországban megtérítik. A november 2-ától november 30-áig érvényes német szabályok szerint legfeljebb két háztartás tagjai tartózkodhatnak együtt magánterületeken vagy közterületen, és maximum 10 ember, annál több soha nem jöhet össze. A vendéglők csak elvitelre főzhetnek, és a kulturális intézmények mellett a múzeumokat is bezárják, a szállodák pedig nem fogadhatnak turistákat, csak olyan vendégeket, akik üzleti úton vannak. Tehát lényegében a klasszikus idegenforgalomnak Németországban nem lesz szerepe most november 30-áig. Az amatőr sport is befagyott, vagy új korlátozások lesznek itt is. A fodrászokon és a gyógytornászokon kívül minden más szolgáltató is szünetet kell, hogy tartson, hogyha a munkájához közvetlenül kapcsolódik valamiféle testi kontaktus. A kiskereskedelemben 10 négyzetméterenként lehet egy vásárló, a többieknek kint kell sorba állniuk, úgyhogy nagyon szigorúak a német szabályok. Érdekes, hogy az emberek, az utazni vágyók, azok mostanában belföldi sétarepülésekre indulnak meg, mindenféle ilyen dolgokra fizetnek be. Ugye Ausztráliában is volt egy légicég, nem utazottatott sehová, csak ment egy kört a kontinens felett, és akkor erre rengetegen beneveztek. Nos, most már úgy is el tudnak adni jegyeket, például Szingapúrban, hogy fel se száll a repülőgép. Lényegében a hétvégeken gasztroprogramot kínál a Singapore Airlines, mégpedig úgy, hogy ott vannak a repülőgépek, fel lehet szállni, be lehet szállni a repülőgépbe, de maga a repülő nem fog felszállni, ellenben lehet a szórakoztató programokat használni, meg nagyon finom gurmé étkezéssel csábítják az embereket, és hát kedvezményesen lehet a duty free dolgokat is vásárolni. Magyarul olyan minden, mint egy hagyományos utazáson, azzal a különbséggel, hogy sehova nem utazunk, és föl se száll a gép, tehát még a biztonság miatt sem kell aggódnunk, meg a hányászacskót se kell használni, tehát dupla öröm. Érdekes, hogy valamilyen oknál fogva imádják ezt az emberek, és fél órán belül az összes ülést lefoglalták a meghirdetett időpontokra. Persze azért vannak egyéb szórakoztató programok is, például bemutatják a légitársaság 1957-es indulása óta használt személyzeti egyenruhákat, úgyhogy még ilyen kis mini divat bemutatót is tartanak azoknak, akik az üres repülőgépre felszállnak. Hát most már ugye attól függően nem lesz üres, hogyha felszállnak a vendégek, és aztán jöhet a kaviár, a homár, meg a marha bélszín, és akkor az első osztályra már 642 dollárért lehet is jegyet kapni. Tehát nem is olcsó ez a kis étkezés, ez a kis repülő látogatás, de hát úgy tűnik, hogy akinek már elvonási tünete van, mert annyira sokat utazott korábban, még arra is befizet, hogy ne utazzon sehová, csak legalább ülhessen egy repülőgépen. Oroszországban is komoly szigorítások léptek életbe. Kötelező lett a maszkviselés az 50 főnél több embert befogadó nyilvános helyeken. A régiónként váltakozva ugyan, de éjjel 23 óra és hajnali 6 óra között a különböző szórakozóhelyek, az éttermek is zárva tartanak Oroszországban, úgyhogy itt is elég nehéz a helyzet. Csehországban egyelőre néhány napon keresztül, de kijárási tilalom lépett életbe, és bizonyos esetekben lehet csak elhagyni a helyet, például a kutyák sétáltatása az ide tartozik, de akkor is maximum 500 méterre lehet eltávolodni a lakhelytől. De egyébként Franciaországban is ugye ki lehet menni este kutyát sétáltatni, hát itt érdekes történetekről hallhattunk még korábban az első hullám idején, hogy bérelni lehetett kutyákat, aki már nagyon kiszeretett volna menni a lakásból, az így próbálta meg megoldani, hogy ezt legálisan tehesse. Az osztrákok november végéig tartó belföldi forgalomélénkítő kampányt indítottak. Egy jó ok, hogy előre tekintsünk, így szól a motto, és az üzenete az, hogy hát várakozzunk, és nem sokára majd minden jó lesz. Reméljük, hogy igaza lesz az osztrákoknak. Minden esetre advent idején már kedvezményes hotelszállás díjakat kínálnak, és van ilyen akció is, hogy valaki 2-t foglal, 3-at kap, 4-et foglal, 7-et kap, több mint 30 szálloda csatlakozott az adventi akcióhoz, és hát abban bíznak az osztrákok, hogy a belföldi turizmus egy picit kárpótolni tudja majd a szolgáltatókat a külföldiek elmaradása miatt. Nagyon komoly gondban vannak a törökországi szálloda tulajdonosok, meg szálloda üzemeltetők, főleg Alanya és Antalya környékén. Itt azért a GDP jelentős százalékát adja az idegenforgalmi bevételek összessége. Ráadásul nagyon sok hotel török tulajdonban van, de ezért a németek, a franciák, sőt az amerikaiak is befektettek. Most azonban azt látni, hogy egyelőre nem hogy a klasszikus golftúrák elmaradnak, hanem egyáltalában az október végi novemberi szezon az lényegében nem szezon, és hát a biztonsági előírások okán lényegében nincsenek turisták. Emiatt aztán nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak a törökországi szállodások és a törökországi idegenforgalmi szolgáltatók is. Pedig lehetne jönni, és hát azért valamelyest jönnek is, mert hogy Törökország nem korlátozza külföldi állampolgárok belépését az ország területére. Érkezéskor formanyomtatványt kell kitölteni, a személyes adatokat kell megadni, az utazási adatokat, a törökországi szálláshely címét, az elérhetőségeket és az esetleges tüneteket is, és a begyűjtött adatokat a török hatóságok egy hónapig tárolják. A belépésre jelentkezőket a határon a török hatóságok által előírt kötelező egészségügyi vizsgálatnak vetik alá, és hogyha megbetegedésre utaló tüneteket észlelnek, akkor az illetőt kórházi vizsgálatra kötelezik. Hogyha egy repülőgépen vagy egyéb közlekedési eszközön pozitív koronavírusos esetet látnak, akkor mindazokat, akik a kontakt személyek, 10 napos karanténra kötelezik. Negatív PCR tesztet akkor kell bemutatni, hogyha az illető külföldinek koronavírus fertőzésre utaló tünetei vannak, vagy pedig, hogyha a hazájukba történő visszatérés feltétele. Ezt a tesztet, ha valaki reptére megcsináltatja, akkor ki kell fizetnie természetesen, tehát saját költségre működik ez. Törökország a pandémiás helyzetre tekintettel azért számos korlátozó intézkedést bevezetett. Általános szabály például, hogy folyamatosan kötelező a maszk viselése valamennyi nyilvános helyen, a 65 év felettiekre és a krónikus betegségekben szenvedőkre pedig további korlátozások érvényesek, amelyek természetesen a turistákra is érvényesek. És elmegyünk ezúttal Törökországba, oda még azért lehet utazni, hiszen nagyon fontos a bevétel a törököknek, de azért nyilván be kell tartani a helyi előírásokat. A maszkot nem szabad otthon hagynunk, és azért számolni kell azzal is, hogy ha bármi gond van, akkor mehetünk karanténba, meg hát visszafelé is ugye kötelező karantén lesz majd. De azzal együtt, hogy a világban hány ország nyitotta meg egyáltalán a határait a turisták előtt, hát akkor azért azt kell mondani, hogy olyan nagyon-nagyon hosszú nem lesz ez a lista, ugyanis a legtöbb helyen bezárkoztak a koronavírus járvány okán. Törökországban hagyományos időszakban már azt mondom, hogy mondjuk 2019-et még talán annak tarthatjuk, azt látjuk, hogy gyakorlatilag október vége, november eleje még olyan, hogy minden további nélkül napsütésben napfürdőzhetünk a tengerparton, és pihengethetünk, és aztán utána egy kicsit esősebb lesz az időszak. Januárban, februárban voltak itt golfturista ismerőseim, és ők azért azt mondták, hogy néha komoly esőzések voltak, és volt olyan, hogy egy héten keresztül azért kimentek ugyan golfozni, de végig esett az eső, tehát ha hideg nem is volt, de azért nem volt verőfényes napsütés, de hát legalább azért a növényzetnek ez jót tesz. Egyébként, ha a tengerpartról van szó, akkor azért nyilván láthatunk nagyon szép szakaszokat, de nem tipikusan az öblöcskék meg a kristálytiszta víz miatt utazgatnak ide a vendégek, mert hogy számos helyen a földközi tenger medencében is, meg az ázsiai területeken is, nem beszélve az Indiai óceán egyes vidékeiről vagy Közép-Amerikáról, látni azért szebb partszakaszokat, látni lehet azért fehérebb homokot, mert itt inkább sárgás homokról beszélünk, tehát nem fehér homokos tengerpartról beszélünk itt a kis-ázsiai területeken, és azt látjuk, hogy igazából a többség az ultra all-inclusive szállodák világa miatt érkezik ide. Már hogyha a klasszikus török rivieráról beszélünk, hiszen az utóbbi időben rendkívüli módon divatba jött egy itteni nyaralás, főleg azt követően, hogy divatba hozták az úgynevezett ultra all-inclusive szállodákat, hát a német, az orosz turisták imádták és imádják ezeket a helyeket. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor az egyik csúcs szálloda, a Topkapi felépült itt, és mellette még hatalmas kukoricás volt Aksu és Lara környékén, gyakorlatilag más nem volt, csak egy gyönyörű tematikus szálloda, ami a híres Topkapi szeráj világát idézte, aztán annyira bevált, hogy utána felépítették nem messze tőle a Kremlt kicsiben, és nyáron itt olvadoztak az orosz vendégek, hát egyrészt a gyönyörtől, mert aranyszínű díszítések voltak mindenütt, a Vaszilij Bazsendi Székesegyház, egy pazar fogadóépület, közte úszómedencék, és hát tényleg nagyon jól visszaadták kicsiben, vagy nem is éppen annyira kicsiben az orosz főváros Moszkva hangulatát. Úgyhogy a Kremlbe már rengeteg orosz vendég érkezett, aztán megcsinálták a White House nevezetű szállodát a Concord nevű hotelben, én is voltam, ami egy Concord repülőgépet mintázott, és hát igazából mindegyikben voltam, a Concordban hosszabb időt eltöltöttem, ott egy hétig voltam, a Topkapiban is egy hétig, a Kremlben néhány napon keresztül tartózkodtam, aztán megmutatták a további szálloda csodákat egy study tour alkalmával, akkor meg szinte mindent bejártam, és itt Axu és Lara környékén egyre másra gomba módon nőttek ki a földből ezek a komplexumok. Az őserdők világát is idézi az egyik szálloda, és a Titanicot is megépítették, mégpedig szálloda formájában. Ez egyébként szintén nagyon jó minőségű. A szállodákra közösen jellemző általában itt Alanya és Antalya környékén, török tengerparti szakaszokon, hogy ultra all inclusive az ellátás. Ez azt jelenti, hogy nem csak a helyi termékekből, hanem a nemzetközi termékekből is korlátozás nélküli fogyasztás van, és általában nem kapunk hasmenést utána, tehát nem kell attól tartanunk, mint mondjuk Egyiptomban sokszor, hogy elkap minket a fáraó átka. Valóban nagyon jó minőségűek az étkezéskor feltállalt dolgok, és még a minibárt is szabadon rabolhatjuk le akárhányszor, és nem kell plusz pénzt fizetni. Ráadásul valóban még a főétkezések közötti mellékétkezések idején is minőségi termékekből bőséggel ellátnak minket, tehát valóban egy olyan all-inclusive ellátás az itteni vendéglátás, amire azt kell mondanom, hogy azért nehéz rajta fogást találni. És hát mindenhol vannak bőven úszómedencék, van, ahol 10, van, ahol 18, de olyan is, ahol 23 medence várja a látogatókat, kisebb, nagyobb medencék, általában ezeknek a hőfoka is rendkívül kellemes, mellette a csúszdapark is, manapság már szinte kötelező kelléke a nagyobb szállodáknak, este pedig izgalmas amfiteátrumokban az animátorok szórakoztatják a nagy érdeműt egy normális szezonban persze, és itt olyan előadásokat láttam, hogy nem pusztán néhány műkedvelő diáknak az esti sója, hanem valóban rendkívül látványos, komoly tudással rendelkező előadókkal, tehát valóban élvezetes és jó. Hát persze nyilván mellett megvannak a kötelező kellékek, voltam például ilyen szépségversenyen is, amit a szálloda szépét megválasztották, aztán végül is egy nagy termetű kopasz orosz úriember is indult, de hát végül nem ő nyert. Úgyhogy az biztos, hogy hát vannak azért este ilyen bulis időszakok, amikor aztán mindenki szabadon játékosan ott kiengedheti a gőzt. Úgyhogy valóban egy érdekes és jó hangulatú nyaralás lehet Törökországban, a török Riviera valamelyik szállodájában pihengetni, és hát az egészben az a jó, hogy főleg a kisebb gyerekesek, meg a családosok is hibátlanul úgy elvannak, hogy ki sem mozdulnak a szállodából. Sokan még a tengerpartra sem mennek le. Én is akárhányszor jártam itt, mindig az volt, hogy fullon volt az úszómedence környéke, meg mindenki ott kibejárkált az all-inclusive éttermekbe, meg a medence körül, és lenne a tengerparton meg néhányan voltak pusztán, tehát az emberek többsége még a tengerparti szakaszra se ment ki. És hát, hogy minél jobbakat és jobbakat építsenek, hát nyilván a fantázia szabott csak határt, tényleg meseszép csodaszállodák is születtek, van az Adam & Eve Hotel, az egyik könyvembe is helyet kapott, ahol például négyszögletes piros almák díszítik a futurisztikusan berendezett recepció környékét, váltakozhatjuk a színvilágát a szobánknak, és a modern, hát legalábbis építéskor modern technikai eszközök sokaságával is felszerelték ezt az egyébként ilyen fémes design és fehér színvilággal kevert modern központot, ahol egy óriási úszómedence is helyet kapott. És hát az Adam & Eve-be meg elsősorban a fiatalokat meg a középkorosztályt várják, nem olcsó azért relatíve itt eltölteni egy kis vakációt, de tényleg a születésekkor a trendi szállodák közé számított a világban, és hát azért biztos, hogy egyedi ez a tematikus hotel. Hozzáteszem, azért fakultatív programokból is van bőven lehetőségünk választani, hogyha Törökországba érkezünk, bár a legtöbben, főleg a német és az orosz vendégek, azok maximum kimennek a bazárba esténként, de még talán az sem, és leginkább ott töltik a vakáció minden percét az úszómedence mellett, koktélokat kortyolgatva egy hagyományos szezonban. Pedig van azért bőven látnivaló, és hogyha ezeket sorra vesszük, akkor azért egy hét kevés is. A legtöbben talán a Mészkőmedencéiről és a gyógyvizéről híres Pamukkaléba látogatnak el. Egerszalókhoz hasonló a képződmény, ugye nyílszíni cseppkőképződményekről van szó. Én már sok alkalommal voltam itt, eleinte még nyugodtan lehetett felmászni a tetejére is a fantasztikus hófehér hegyrek, és utána lejöhettem úgy, hogy közben az egyik melegvizes medencéből a másikba lépdeltem, és gyönyörű fotók is készülhettek. Bár az érdekes egyébként, hogy a mobiltelefon jeleket valamiért itt ez a furcsa kis mészkősugárzás megzavarja, mert nem mindig működnek a mobilok, de az is igaz, hogy ma már korlátozzák a turisták számát egy olyan szezonban, amikor vannak egyébként turisták, hogy ne tegyék tönkre a pazar Pamukkalét, de akkoriban, amikor még lehetett itt a medencékben fürdeni, akkor tényleg dupla élvezet volt. Hozzáteszem, fürödni amúgy is lehet, mert Pamukkale mellett találjuk azt a fürdőt, ahol egykor Herkules is fürdőzgetett, és itt ugyanúgy, ahogy a helybeliek is, mi is, ha megveszük a belépőt, akkor az antik romok között lubickolhatunk kellemes melegvízben, gyógyvízben. Ha egy kicsit tovább menjünk, akkor a barlang rendszeréről, meg a fantasztikus természeti képződményekről ismert Kappadókia is vonzza a látogatókat. Törökországgal folytatjuk, ahol télen azt az attrakciót kínálgatták a turistáknak, hogy hát menjenek el síelni, utána pedig fürödjenek egyet a tengerbe, mert bizony Antaliában ezt is meg lehet tenni, hogy a Torosz hegységben télen lehet síelni, utána pedig fürödhetünk egy jót a tengerben. Török Riviera minden esetre egy alapesetben ilyenkor októberben, novemberben még bőven tele van látogatókkal, hiszen ilyenkor már az akciós árak vonzzák az ultra all-inclusive szolgáltatásokat, kedvelőket, akik a nyári főszezonban egy kicsit drágának tartják, mert hogy az orosz turisták nagy számának megjelenését követően bizony tényleg rendkívül megdrágultak a szállodai pihenések. Egész egyszerűen azért, mert rendkívül jó minőségű szolgáltatást kínáltak az itteni szállodák. Persze vannak olyan települések, mondjuk Bodrum, vagy az ókorban ugye Halikarnassos, amely már korábban is népszerű volt, és nem feltétlenül az ultra all-inclusive szállodák hozták meg a látogatókat, tehát itt azért tényleg már korábban is volt mérhető turizmus, most is vannak csodálatos szállodák, meg éjszakai szórakozóhelyek, már amikor éppenséggel lehet ezeket látogatni. De most Antalya a leglátogatottabb üdülőtelepülés, és hát ugye Alanya a másik nagyváros, meg Kemer még, ami szintén ismert és híres, és hát ugye ez a klasszikus török Riviera szakasz. Ha pedig picit elmegyünk nyugatabbra, akkor ellátogathatunk Efeszoszba, ahol megnézhetjük az egykori antik várost, és tényleg az efeszoszi Artemis szenté maradványait is megcsodálhatjuk. A híres német amatőr régész Heinrich Schliemannnak köszönhetően meg Trója városát is elkezdték feltárni, és kiderült az ásatásokkor, hogy 9 város épült egymásra az idők során. Egyes régészek azt gondolják, hogy a Trója 7/A vagy 7/7-es lehetett Homérosz Trójája. Hát persze, ez talán soha nem derül már ki. Egy biztos, hogy az ásatások eredményeképpen azért nagyon sok minden már ismét megnézhető, látogatható, mondjuk azért fantázia kell hozzá, hogy ide képzeljük még Brad Pittet is fénykorában. Ha már az ismertebb kis-ázsiai településekről van szó, akkor még Pergamon mindenképpen helyet kell, hogy kapjon itt a listában. A pergamoni birodalom központjaként és fővárosaként is jelentős szerepet játszott a történelemben. Aztán a feltárás során tényleg sok-sok csodát találtak. Persze a legizgalmasabb csodát azt most Berlinben láthatjuk, a Pergamon Múzeumban, az oltár rekonstrukcióját helyesebben, amit itt találtak, a pergamoni oltárt. Ugyanakkor az Akropolis romjai a mai napig a turisták kedvencei közé tartoznak, és hát rengeteg szelfi készül itt Pergamonban a háttérben az antik romokkal. Izmir, vagyis Szmirna, arról nevezetes, hogy itt a környéken rengeteg fügét termesztenek, és hogyha szeretik a szárított fügét, én imádom az eredeti igazi fügét, van ez a lilás török füge, meg a nálunk termesztett hagyományos füge, én ezt nagyon szeretem, de a szárított füge jelentős része Izmirből, régebbi nevén Szmirnából származik, ami egyébként Isztambul után a második legnagyobb kikötője Törökországnak. És hát ide is eljönnek azért a vendégek egy-egy városlátogatásra, meg egy-egy bevásárló túrára. Persze a legtöbben Isztambulba mentek mindig is bevásárolni. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor autóbuszok jártak Isztambulba, hogy a bazárban bőrkabátot vásároljanak az emberek, aztán hazamentek. Hát ugye Tarvízió volt még ilyen híres bőrkabát túra központ. Minden esetre Isztambulban az Aja Szófiát, meg a kék mecsetet mindenki megcsodálta, meg hát persze a Topkapi palotát, és mellette pedig a bazár volt a legfontosabb célpontunk. De hát Isztambul valóban egy ilyen lüktető város, hogy Ankara Törökország fővárosa, de Isztambul az, ahol érezzük, hogy tényleg egy modern városban vagyunk, és nem pusztán az ázsiai kultúra, hanem az európai kultúra jellegzetes dolgai is mind-mind itt vannak. És hát teljesen megváltozott, tehát én pár évvel ezelőtt voltam Isztambulban, ahhoz képest, hogy amikor először, talán 90-ben ide eljöttünk a barátommal autóbusszal, akkor hát valami hihetetlenül impulzív, de azért a turisták által korán sem teljességgel ellepett volt a hangulat. Most manapság már ugye be se lehetett férni már itt a főtér környéken a látnivalók mellett a cukrászdákba, éttermekbe egy hagyományos időszakban. Hát most nyilván be lehet, hiszen most alig-alig van mindenhol turista. Nagyon híres volt az isztambuli éjszakai élet, hát még mindig híres lesz nyilván, ha nem lesz koronavírus, de rengetegen itt buliztak, úgyhogy ez rendkívül ismert volt. És hát persze menet közben mi megnéztük második Rákóczi Ferenc emlékházát Rodostóban. Most felújították, és a magyar kutatók is, a Nemzeti Múzeum kutatói dolgoztak azon, hogy tökéletes legyen a felújított rodostói emlékház, és egy izgalmas élményt kínáljon azoknak a magyaroknak, akik idejönnek. És hát még mindig vannak normál esetben, normál időszakban buszos túrák, és természetesen, ha már Isztambulba valaki eljön egy ilyen nagy buli túrára, akkor kötelező látnivaló Rodostóban a második Rákóczi Ferenc emlékház és múzeum. Isztambulba egyébként a boszporuszi kilátás miatt is sokan eljönnek, mert hát ugye összeköti Európát Ázsiával a boszporuszon átívelő híd, és én el akartam menni a barátommal Ázsiába, együtt tanultunk, együtt jártunk suliba, és akkor az elején még együtt kezdtünk el utazgatni is, és hát mindenképpen úgy döntöttünk, hogy át fogunk menni a hídon, és hát így is történt, átsétáltunk a hídon, jó nagy túra volt, és a híd másik oldalán meg, hát akkor ha már itt vagyunk, akkor fürödjünk is egyet, úgyhogy a helyi kisgyerekekkel együtt belevetettük magunkat a tengerbe. Csak az volt a probléma, hogy azt nem néztük meg, hogy kifelé már sokkal nehezebb kimenni, mert beugrottunk ugyan a vízbe, de kifelé menet csak egy létra volt, és a legmagasabb foka az olyan magasan volt, hogy hát Schwarzeneggerként kellett így felhúzóckodni, hogy egyáltalán ki tudjunk mászni. Aztán valahogy sikerült, de nem volt egyszerű történet. Hát akkoriban még később gondolkodtam, aztán előbb cselekedtem, mert annyira szerettem utazni. Isztambul egy hagyományos turista évben egy igazi konferencia település, nagyon komoly konferencia központok épültek több területen is, és rengetegen jönnek ide azért, hogy részt vegyenek különböző rendezvényeken. Persze, hogyha már a török Riviera nagy részét bejártuk, meg Kis-Ázsiában is felfedeztük a klasszikus izgalmas látnivalókat, jártunk Pamukkaléban, fürödtünk ott, ahol Herkules is fürdött, megnéztük a barlang lakásokat Kappadókiában. Van egyébként itt barlang hotel is, egy időszakban börtön volt, aztán most szállodával alakították át, és akár barlangban is lakhatunk, hát persze luxus barlangban, hogyha idejövünk. Úgyhogy sok-sok izgalmas látnivaló van, de hát vannak olyan területek is Törökországban, ahová kevés turista megy el, pedig nagyon-nagyon egyedi. Ilyen például a Van-tó vidéke, ahol még a Van macskát is talán láthatjuk, szereti a vizet, ebben különbözik a hagyományos cicáktól. És hát az biztos, hogy ez már igazán egzotikus hely, tehát itt azért kevés turista fordul meg. De a volt Szeldzsuk főváros is számtalan szeldzsukkori műemlékkel érdekes, ezt ikóniumnak hívják, Konya, így találjuk meg manapság, az ikónium az a latin neve volt egykor. Itt azért kevesebb vendég fordul meg, de mégis szerintem azért érdekes látnivaló. Az Ararát pedig egy csodálatos bibliai helyszín, ahol a hagyomány szerint Noé bárkája is megfeneklett. Jelenleg a hóhatár 4000 méter körüli. A hivatalos magasság egyébként Ararát hegyének 5137 méter. Sokan jönnek ide kirándulni a turisták közül egyébként, nem csak azért, hogy megnézzék, hogy na hát vajon hol feneklett meg Noé bárkája, hanem azért, mert tényleg meseszép a táj, gyönyörű üdezöld területet képzelnek el a háttérben hófötte hegycsúcsokkal. Törökországnak a területe 780.000 négyzetkilométer, és több mint 82 millióan laknak itt, úgyhogy hogyha tényleg be akarjuk járni a turisztikai szempontból értékelhető területeket, akkor is vagy 20-szor el kell, hogy jöjjünk. De hát, hogyha a török Riviera turista paradicsomait nézzük meg, meg a tengerpart hangulatát élvezzük, és ezt az ultra all-inclusive szolgáltatást próbáljuk ki valamelyik tematikus luxushotelben, azt hiszem akkor sem fogunk csalódni, és akkor is elégedetten hazamehetünk. Persze azért Isztambul megér egy látogatást, meg Pamukkal is szerintem a fantasztikus kis mészkőhegyével. A 150 éves török uralmat pedig a törökök békés baráti látogatásként élték meg történelmi tudatukban, és Magyarisztánt meg a magyarokat pedig rokonnak is tartják, úgyhogy ebből a szempontból az biztos, hogy a bazárban nekünk még külön alkóalapunk is van. Úgyhogy ha lehet majd utazni, akkor Törökország remek célpont lehet, vagy legalábbis ajánlják a külföldi utazásokat. Egyelőre azonban főleg itthon maradunk, remélem, hogy egészségben. Önöknek is jó egészséget kívánok, és további kellemes rádiózást. Garai Bendegúr segítőtársam nevében is búcsúzom önöktől, és remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Kis Robert Richárdot hallották.